Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Franciaország tengeren túli megyéről és tengeren túli területeiről lesz szó a mai műsorban. Van belőlük bőven, hiszen az egykori gyarmatbirodalomból azért jó sok minden megmarad, bár manapság már tengeren túli megyék, tengeren túli területeknek hívják őket, de azért még itt-ott fellángolnak a függetlenedési törekvések. Most például a mai műsor apropója az új-kaledóniai zavargások. Sokan azt mondják, hogy hát nagyon közel van a polgárháború réme, meg hát már igazából a zavargások ugye halálos áldozatokat is hoztak, nagyon kemény dolgok voltak, menekítették a turistákat. Erről majd a műsor második felében lesz szó, de a műsor elején azt nézzük meg, hogy egyáltalán mik ezek a tengeren túli megyék, tengeren túli területek. Ugye ez két különböző státusz, mert hogy Franciaországnak nagyon sok olyan területe van, amely az európai területen kívüli, és most nem arról gondolok, hogy vannak szigetei, meg Korzika, meg egyebek, hanem azon túl is lényegében a Csendes-óceán, az Indiai-óceán, Dél-Amerika, mind-mind, vagy éppen a Karib-tenger tele van francia területekkel, amelyek francia érdekeltségűek, és nem úgy francia érdekeltségűek, hogy még mindig ott van mondjuk az idegen légió, vagy pár francia katona, mint mondjuk Afrika jó néhány helyén, hanem jogi szempontból is franciák ezek a területek. Nézzük először a francia megyéket, mert hogy ezekre a területekre lényegében úgy tekintenek a franciák, mint hogyha Franciaország részei lennének, tehát azok is lényegében megyék, és ugyanolyan megyék, mint mondjuk Provence vagy bármi más. Lényegében emiatt európai jogosítványokat kaptak az ott lakók, és hát ugyanúgy az EU részei. És hát ilyen például a Guadeloupe-szigetek, ami a karibi térségben található, jó magam is jártam itt, még annak idején a Tantúra szervezett egy olyan tanulmányutat, amiben megnézték, hogy a magyar turistáknak érdekesek lehetnek-e a Guadeloupe-szigetek, és elmentünk a Dominikai Köztársaságba, meg elmentünk a Guadeloupe-szigetekre, és hát az az időszak volt, amikor elindult a híres tájföldi charter lánc 1994, és majdnem mindenki azt gondolta még, hogy magyar turistából rengeteg helyen lesz a világban hamar, mert hogy megnyílt a világ, és akkor nyilván majd a magyarok hamar meggazdagodnak. Hát nem mindenki gazdagodott meg hamar, úgyhogy ebből a szempontból azért olyan súlya nem lett a magyar turizmusnak az adott régióban, mint az adott régióban számítottak rá, de azért lettek bőven vendégek, hiszen Tájföldre például egymást érték a különjáratú repülőgépek, és elindultak a kenyai charterek is, és akkor akartak még újabb és újabb úti célokat odavarázsolni a magyaroknak, és hát ebből lett aztán a dominikai charter, de azért lett dominikai különjárat, azért Dominikára mentek Budapestről a járatok, mert hogy a Guadeloupe-szigetek túl drágának bizonyult, és megnéztük mind a kettőt, és hát az volt nagyjából a konklúzió, hogy a Dominikai Köztársaságnak gyönyörűségesen hosszú, szép, fehér homokos tengerpartja van, pálmafák, van a Saona-sziget, ami ott van lényegében a lábánál Dominikának, és ott valóban csodákat lehet látni, még ilyen hatalmas iguanákat, őstyikokat is. Nagyon érdekes az egész, olcsó, és a szállodák pedig szintén olyanok, hogy nem lesz utána hasmenés rohamunk, hogyha ott elfogyasztunk egy vacsorát. Ehhez képest a Guadeloupe-szigetek szintén csili-vili, jó az infrastruktúra jó pár helyen, van egy kis függőhíd, őserdei dzsungeltúrákat tehetünk, tehát az egyik sziget az olyan, hogy turizmusra tökéletes, franciásan elegáns, és hát ennek megfelelően drága. Tehát olyan árak voltak, hogy végül is úgy döntött akkor Harci Tibor, a Tantúra legendás vezetője, hogy már pedig akkor Dominikára mennek a chartergépek, és nem a Guadeloupe-szigetekre. Így lett aztán a Dominikai Köztársaság akkoriban a magyarok egyik kedvelt téli célterülete, és vitték ide különjáratú gépek a magyar turistákat. A Guadeloupe-szigetek attól még persze köszönte jól van, mert hogy a francia vendégek viszont bőven sokkal látogattak el ide, tekintettel arra, hogy Franciaországon belül utazgattak egyfajta belföldi turizmusként. De nem csak a Guadeloupe-szigetek érdekes, hanem ugye itt van Martinik, vagy éppenséggel Szent Martin. Martinik szintén a Karib-tengerben található, és itt is leszállt a repülőgépünk egyébként. Dominikára, hogyha nem különjáratú géppel mentek akkoriban, akkor meg hát ma is úgy mentek a járatok, hogy Martinikon leszálltak, és utána onnan tovább mentek, illetőleg visszafelé meg Szent Martinon, tehát összekötötték lényegében a légitársaság gépei a szigeteket Franciaországgal, és Franciaország tengeren túli megyéje, Martinique is, ahol tényleg gyönyörű dolgokat lehet látni. A szigeten lévő vállalkozásoknak jelentős része turisztikai feladatokat lát el, rengetegen dolgoznak itt, nagyon szép a tengerpart, vízisportos sokaságát ki lehet próbálni, és tényleg nagyon-nagyon szépen néz ki jó pár hotel, jó pár szálloda. Úgyhogy Martinique is egy gyöngyszeme itt a Karib-tengernek, és ez is Franciaország tengeren túli megyéje. Aztán ott van Francia Guyana, és szintén az Európai Unió része. Ugye ez is tengeren túli megye. Lényegében a területének a 80%-át, vagy egy picit még talán többet is őserdő borítja, és a lakosság jelentős része a partvidéken lakik. Van egy űrközpont is, egyébként rengetegen dolgoznak itt. Durván 300 000 laknak Francia Guyanán, és hát itt van persze a francia hadsereg jelentős része, amelyik itt a dél-amerikai térséget felügyeli. Egyébként a francia idegenlégió 3. gyalogos ezrede hivatalosan. És hát azt láthatjuk, hogy azért Francia Guyana tényleg olyan, hogy hát meghatározó szerepe van ott a régió életében, azért, mert hogy nagyon erős ugye az ott állomásozó francia érdekeltségű hadászati rész, és hát védik persze az itteni dolgokat. Ha megnézzük azt, hogy Francia Guyanának mekkora a területe, akkor azt látjuk, hogy 86.504 négyzetkilométer. Ugye ez azt jelenti, hogy egy nagyjából magyarországnyi terület van beékelődve ott Dél-Amerikában, és az Francia megye. Úgyhogy van egy óriási területük itt is a franciáknak. De hát, mint említettem, rengeteg helyen van területük. Azzal együtt ezt megtartották, és vannak azért turisták is, bár hozzáteszem, nem ez a legfrekventáltabb francia külterület, ami a turizmust illeti, hiszen ugye Martinique-ra, Saint-Martin-ra, a Guadeloupe-szigetekre, vagy akár Francia-Polinéziára, vagy Réunionra jóval többen mennek. Ezzel együtt az is érdekes, hogy az Európai űrügynökség bázisa is a Guyana űrközpont, és mellette is sokan abból élnek, hogy kiszolgálják az itteni személyzetet. Halászat, fagazdálkodás, erdészet még ez, amit csinálnak nagyjából Francia Guyanában, de hát itt olyan erős a francia katonai jelenlét, és annyira meghatározó a gazdasági életben az, hogy azért jó sok minden Franciaországból jön, hogy gyakorlatilag itt sose volt kérdés az, hogy megmaradnak Franciaországhoz tartozónak. A Réunion még nagyon érdekes, ugye kicsit űsen kell ejteni, bár tudjuk jól, hogy hát nem kell mindig úgy ejteni az adott települést, ahogy a helybeliek, tehát Párizst is Párizsnak mondjuk, nem Párinak. Minden esetre egy vulkáni szigetről beszélünk, de vannak fehér homokos tengerparti részei is, Madagaszkártól keletre az Indiai óceánban. Tehát Réunion már egy olyan francia megye, ami az Indiai óceánban található, és valóban komoly népessége van, mert hogy az 1 milliót közelíti, sokan laknak itt bizony, ahhoz képest, hogy csak 2500 négyzetkilométeres. Nem messze van Mauritiustól, és rengeteg turista ellátogat ide, tényleg igazi központja a turizmusnak, és hát látjuk azt, hogy azért Saint-Denis, a főváros, az egy tényleg tipikus indiai-óceáni, kicsit indiás hangulatú terület, de jó az infrastruktúra, minden működik, sok pénzt beledeztek a franciák, meg hát sokat ki is vesznek a gazdaságból, és a cukornád az, ami itt meghatározza a gazdaságot, mert hogy a cukor exportálása adja a bevétel 85%-át. Itt is viszonylag nyugalom van, tehát nem nagyon tiltakozik Réunion az ellen, hogy a francia tengeren túli megye, hát nem, mint hogyha hagynák szerintem, de azzal együtt is a francia gazdasági segítség az inkább jól jön nekik, mint amennyire gondot jelentene itt bárkinek az, hogy nem elég önállóak. Saint-Pierre és Miquelon is francia tengeren túli megye volt, most területi közösség, tehát néha változnak a státuszok, és van még Mayotte, ami szintén tengeren túli megye Franciaországnak az Indiai óceánban. Mayotte egyébként Réunionhoz hasonló viszonylag pici kis sziget, és ahhoz képest azért itt több mint 300 000 laknak, noha mintegy 400 négyzetkilométernyi csak a sziget, tehát arányaiban azért van bőven lakosság kisebb Réunionnál, Afrika és Madagaszkár között található. Ami stratégiailag fontossá teszi, hogy a mozambiki csatorna északi kijáratánál található, és francia kézben maradt ez meg a területe is, úgyhogy azt látjuk, hogy itt szintén francia jelenlét az nagyon-nagyon erős. Halászat, állattenyésztés és a Yangyang fáknak az olaja, ugye ez a parfüm nyersanyag, a fontos exportcikk, és a francia parfümök készítéséhez innen viszik a nyersanyagot. Ez nem annyira erős turisztikai szempontból ez a terület, mint például Réunion, úgyhogy kevesebb a vendég. Halászat, meg mondom ennek a parfüm alapjának az exportja, az adja a gazdaság jelentős részét, de attól még ez egy francia tengeren túli megye, úgyhogy bőven van ilyen megyéje a franciáknak. De ha azt gondolják, hogy hát akkor van néhány megye, felsoroltam, vagy hatot, akkor itt most pipa. Nem, vannak franciaországi tengeren túli területek. Hát ebből aztán rengeteg van. Ugye a megye az azért érdekes, mert az teljesen olyan, mintha Franciaország területén lennénk, ugyanazok a jogosítványok, ugyanúgy szavaznak, mint egy francia, másik francia megye. És akkor vannak a tengeren túli területek, ami abból más jogi szempontból, hogy nem részesei ezek a területek az Európai Unió költségvetési rendszerének, és nem részei a hivatalos európai területnek. Mert a tengeren túli megye, tehát mondjuk Réunion, vagy Francia Guyana, vagy a Guadeloupe-szigetek, az gyakorlatilag olyan, mint hogyha az Európai Unióban lennénk. Tehát az egy virtuális európai rész, és ez azt jelenti, hogy ugyanúgy szavaznak, ugyanolyan jogosítványaik vannak, ugyanúgy beleszámítjuk a támogatásokba, és kaptak is támogatásokat, stb. Stb. Tehát lényegében az euróval fizettünk, ez a fizetőeszköz, és minden olyasmi, mint egy európai területen. Na most a tengeren túli terület esetében az nem az Európai Unió költségvetési rendszerének része, de Franciaország része. De amikor ugye Franciaország átállt az euróra, akkor ezek a területek nem kapták meg az új fizetőeszközt. Úgyhogy még mindig francia pacifikus frank a fizetőeszköz például a Brunei területeken, ugye csendes óceáni valutaközösségi frank, ez a hivatalos nyelve, de ugye én csak pacifikus franknak hívom, azt írták rá jó párat őrzök otthon egyébként, és ilyen tengeren túli terület például Francia Polinézia. Hát Francia Polinézia lényegében óriási terület, tehát valóban öt hatalmas szigetcsoportot képzeljenek el, és bár csak nagyjából 300 ezeren laktak itt, de lényegében ennek a közvetlen területe az nem sok, 4167 négyzetkilométer, de ami hozzátartozik, ugye, tenger, az meg nagyon nagyjá teszi ezt a területet, hiszen tudjuk jól, hogy van egy olyan rész, ami gyakorlatilag közvetlenül hozzátartozik az adott szigethez, és van egy különleges gazdaságövezet, egy olyan gazdasági terület, nemzetközi jogi szempontból, ahol kiaknázhatják az erőforrásokat. Na, ha így nézzük, akkor már nagyon komoly ez a rész. Akkor már valóban nagyon komoly, és hát itt ugye Tahiti az, ami talán a legismertebb, ahol van Papeete a főváros, a repülőteret úgy hívják, hogy Fá, és emlékszem, hogy amikor megérkezett a repülőgépünk, akkor meglepődve láttam, hogy a repülőtér környékén rengeteg tyúk van, és hát mondták, hogy amikor a repülőgép felszáll, és egy ideig nem jön másik, akkor a tyúkokat szépen ráengedik a reptérre, és akkor a sarjadó kis füveket ugye a reptér réseiből kiszedegetik, és ez mindenkinek jó. És akkor vártam egy kicsit, megnéztem, és tényleg így volt, úgyhogy az érdekesnek tűnt. És hát ugye Tahiti az egy sziget is, meg a környező szigetcsoportnak is a neve, mert önmagában Tahiti az egy vulkanikus sziget, és a tengerpartja nem is túl jó. Tehát ha azt mondom, hogy elmegyünk Tahitira, akkor persze vannak azért még benszülöttek, de igazából inkább egy franciás területen vagyunk, és nem annyira érezzük át Gauguinnak a csodáit. Van egyébként Gauguin Múzeum is, és hát közelében nincsen annak, amit mondjuk Párizsban látunk jó pár helyen. Tehát oda elvitték a nagy alkotásokat. Hát itt megnéztem persze, de hát gyakorlatilag egy ilyen kis faházszerű valami. Hát hozzá képest sokkal jobb tárlatot láttam nemrég Dabason, úgyhogy annyira nem nagy eresztés. De azzal együtt azt látom, hogy a Tahiti környékén még a vízeséseket megnézik az emberek, egy kis őserdei jeep-túrát csinálnak, a piac érdekes, néha van fesztivál, de alapvetően a sziget csoportnak is nevet adó területnél a kisebb szigeteket keresik fel a turisták, például Bora Borát, ami valóban a világ egyik legszebb szigete, bár nem mindegyik része jó. Tehát itt is voltunk olyan kínaiak által üzemeltetett szálláshelyen, hogy hát nem volt azért nagy fehér homokos tengerpartja, ilyen kis sziklás, kis részen fehér, lehetett azért fürödni, de hát olyat látni számos helyen a világban. Aztán elmentünk egy nagyon exkluzív szállodába egyszer ebédelni, és utána fürödtünk ott is. Hát ott kezdődött az a része, hogy gyönyörű hófehér volt a homok, türkis színű a víz, és az egészben az a jó Bora Borában, hogy amikor mondjuk csónakázunk, és visszafelé nézünk, akkor látjuk a gyönyörű vulkánt, és az oldala üdezöld, tehát nagyon szép maga a látványa Bora Borának. És van egy kis sziget például, ahol elmehetünk és úszhatunk úgy egy kis öblöcskébe, hogy cápa is úszik velünk, és utána átúszunk egy ilyen kis alagúton, helyesen ugye a sziklák alatt át lehet úszni, és az egészben az az érdekes, hogy közben a cápa is átúszik alattunk, és akkor ez ilyen jó pofa dolog. Meg hát etettünk úgy cápákat, hogy erre azért nem figyelnek úgy oda, mint mondjuk az USA-ban, ahol nagy vasrácsba bementünk, és akkor ott kapaszkodtunk a rácsba, kihúztak, behúztak, vigyáztak ránk. Hát itt gyakorlatilag két csónak közé kifeszítettek egy kötelet, abba a kötélbe bekapaszkodtunk, mert elég erős volt a tengernek a hullámzása. Vettük a kis pipát meg a búvárszemüveget, és akkor hajrá, etették ott a cápákat valami furcsa anyaggal, tehát nem hallal, hanem valami más dologgal, és beleszórtak valami kis folyadékot, tehát azt is szerették így a cápák, vagy arra, hogy odajöttek, és olyan két méteres, két és fél méteres cápák tőlünk nagyjából 6 méterre ott így eszegettek meg, jobbra-balra körözgettek, és akkor mi meg a kifeszített madzakba kapaszkodva nézegettük őket. Tehát aztán védőháló semmi, vagy bármi ilyesmi, úgyhogy itt aztán tényleg így működött a cápa nézegetés Bora-Borán. De gyönyörű színes halakat lehetett látni, valóban pazar volt a tengeri élővilág és a környezet is, meg a francia polinéz területek közül ugye a Tahiti részhez tartozik még egy nagyon jó kis sziget, Morea, ahol van a Tiki Színház, és ott megnézhetjük a polinéz kultúra gyönyörű előadásait, mert ott előadásokkal szórakoztatják a vendégeket, és hát néha ki is hívnak turistákat. Én voltam persze a szerencsés nyertes, akit kihívtak kókuszdiót hámozni, úgyhogy így ilyen éles karóval próbáljak meghámozni egy kókuszdiót. Hát ugye ez azért veszélyes mutatvány volt, mert ha véletlenül a lábamba verem a karót, akkor az nem lesz egy jó emlék. De azért valahogy sikerült. Minden esetre megtanultam, hogy nehéz a bohócok élete. Minden esetre utána megnéztünk egy pazar előadást, a polinéz esküvő, ez volt a címe. És aztán van ilyen, hogy polinéz mulatság, ilyen előadás is van, és akkor táncolnak, rázzák a lábukat, meg tényleg vannak fűszoknyás lányok, legalábbis itt. Hát egyébként az utakon ugyanúgy öltözködnek, mint nagyjából Európában, egy kicsit néha színesebben, de nagyjából ennyi. Sok a vendég, sok a turista, és voltam Bora-Borán olyan időszakban, amikor láttuk a felgyújtott tenger fölötti bungalókat, mert ott is azért a függetlenségi törekvések egy időben olyan erősek voltak, hogy bizony zavargásokra is sor került, de hát aztán ezt szépen megoldották a franciák. Azzal együtt nem csak francia Polinézia, a tengeren túli területe Franciaországnak. Egyébként főleg a zavargások után nagyon komolyan megerősítették az autonómiát is, hanem ide tartozik Saint-Pierre és Miquelon is, mint tengeren túli terület, és ez az Atlanti-óceán északnyugati részén van, Kanada délkeleti partjaitól 25 kilométerre, 8 szigetből áll, és az észak-amerikai gyarmatoknak a maradványa, és ennek is egy kicsit más a jogi státusza, tehát mondom, majdnem mindegyik tengeren túli területnél, meg tengeren túli megyénél van egy kis eltérés, és hát lényegében itt is Franciaország társult állama státuszig eljutott már, ugye Saint-Pierre és Miquelon a francia tengeren túli területen belül van egy ilyen kis plusz státusz. És aztán folytatom tovább, a Csendes-óceán nyugati részén Fidzsi-szigetek és Samoa között van Wallis és Futuna, Franciaország tengeren túli területe szintén, és itt azért valóban az autonómia nem olyan erős, mint az előbb említett területeken, de attól még itt is van gazdaság, turizmus, ide is jönnek vendégek, és hát a terület lakossága szinte teljes egészében helyi őslakos, nagyjából kétharmaduk Wallis szigetén él, és Futunán pedig a többiek, és főleg polinézek. Ami azért érdekes, mert hogy a többi területen azért betelepült franciák vagy ázsiaiak is vannak például, és itt azért nem. Nagyjából mindenki beszél franciául, még akkor is, hogyha sokaknak az anyanyelve valamilyen polinéz nyelv. De hát folytathatom tovább, ugye Új-Kaledóniáról majd mesélek még a műsor második felében, mert hogy ott érdekes mostanában a helyzet, és az is érdekes, hogy nagyjából mit tud Új-Kaledónia, mert mostanában ott azért elég kemény a helyzet a zavargások miatt. Aztán ott van Saint-Barthélemy, francia tengeren túli terület, a Karib-tengerben található, és régebben Guadeloupe tengeren túli megye része volt. Most olyan értelemben, hogy nem tartozik az Európai Unió gazdasági övezetéhez, és nem euróval fizetnek, egy picit úgy önállóbbá vált, és francia tengeren túli területté változott. Hát, hogy most egyébként mi a jó, vagy mi a nem jó, az nyilván megítélés kérdése, hogyha francia tengeren túli megye, akkor Franciaország szerves része, de nyilván van euró, van gazdasági övezet, és mindenféle egyéb dolgok, és hát önállóság meg ugye gyakorlatilag annyi, mint egy megyének. Ha pedig tengeren túli terület, akkor ott lehet tárgyalgatni, hogy na milyen szintű legyen az önállóság, és akkor van esetleg valami helyi közösségi vezetés, vagy bármi más. Tehát, de nyilván ott azért ez a gazdasági kapocs nem olyan erős, tehát nem biztos, hogy mindenféle javadalomból csak úgy részesednek. Saint Martin. Hát Saint Martinon kétszer is voltam, és ugye Saint Martin sziget északi felén terül el, és ez is most már francia tengeren túli terület, de érdekes, hogy amikor először jártam itt, akkor még tengeren túli megye volt ez is, Saint Martin is a Karib-tengeren, most már itt is változott egy kicsit a státusz, és mint tengeren túli megye, akkor még ugye Franciaország szerves részének számított, és az is érdekes, hogy ugye itt a hollandokkal osztoznak a franciák, mert hogy egy része holland terület, szintén Szent Mártonnak hívják, csak hollandul. Érdekes, hogy a lakosság többsége mulatt, fekete és fehér szülők leszármazottai, és sok mesztiszt is van, indián fehér keverék egyébként, és jóval kevesebben vannak azok, akik Franciaország európai területéről vándoroltak ki egykor. Komoly üdülőparadicsom, tényleg a legendás a reptere, szép fehér homokos strand van, jó kis szállodák, úgyhogy az üzletek is érdekesek és jók. Nagyjából 53 négyzetkilométer, tehát nem nagy a sziget, mégis több mint 30 ezeren laktak itt, de mindig egy kicsit nagyobbnak érezzük a népességet, mert sok a turista, legalábbis, hogyha jó időszakban jövünk ide, hát ha meg olyankor jövünk ide, amikor nem jó, akkor meg minek. Tehát az biztos, hogy Saint Martin egy tündéri kis sziget, tehát ide érdemes elmenni turisztikai szempontból. De hát folytatom tovább. Ne gondolják, hogy úgy nagyjából vége van, mert francia déli és antarktiszi területek is vannak, van ilyen franciaországi terület. Itt sok-sok déli szigetcsoport, plusz még az antarktiszi Adélföld, ez is ide tartozik, mert ezt Franciaország is igényli az Antarktisz környékéről, tehát itt is meglehetősen nagy területről van szó, mint egy 10.000 négyzetkilométer. Tehát gondoljanak bele, hogy az régebben Magyarország nagyobb, mint egy tizede, és hát ide tartozik még a Clipperton-sziget, aztán szintén francia tengeren túli terület, az Európa-sziget is. A mozambiki csatornában van ez is, és lényegében egy nagyobb és 8 kisebb kis szigetből áll, és nevét egyébként egy hajó után kapta, ami 1773-ban itt kikötött a szigeten. Új-Kaledóniába viszem el önöket, hölgyeim és uraim. Az biztos, hogy amikor mondjuk 15 évvel ezelőtt valaki erre járt, akkor azt látta, hogy hát minden szép és gyönyörű, érdekes újdonságokat találtak ki a turisták számára, van bőven vendég, főleg Franciaországból érkeztek ide sokan, és emlékszem, hogy még egy nagy újdonság is volt, amikor itt jártam, mégpedig az, hogy Mikulás lányok osztogattak cukorkákat az ide látogató turistáknak, akkor, amikor éppen decemberben errefelé vetődött jó pár vendég Európából. Hát manapság inkább kifelé menekülnek az emberek, mert hogy bizony a polgárháború veszélye fenyeget, és hát nagyon komoly zavargások is voltak itt Új-Kaledóniában. Franciaországnak nagyon sok tengeren túli területe van a mai napig. Vannak tengeren túli megyei, és vannak tengeren túli területei, nem ugyanaz a két státusz. És érdekes az egyébként, hogy az itt lakók részt vehettek az európai parlamenti választásokon. Ha megnézzük azt, hogy Európához képest milyen messze van Új-Kaledónia, nos, mint egy 20.000 kilométernyire a Csendes-óceáni Melanézia térségében található Új-Kaledónia, Ausztráliától nem messze, és nagyjából 300 ezeren lakják, ahhoz képest, hogy mennyien laknak, ahhoz képest azért meglehetősen zsúfoltnak tűnik szinte mindig jó pár köztér mostanában, mert hogy rendkívül erős az itteni politikai válság, és egy picit emlékeztet engem Bora Borára, mert hogy voltam Francia Polinéziában is, és meglátogattam ezt a mesebeli álomszigetet, amikor írtam a könyvemet a világ legszebb szigetei címmel, akkor Bora Borát első helyre tettem. Nyilván azért a Maldív-szigetek szerelmesei vagy Aruba látogatói mondhatják azt, hogy hát azért ezek is gyönyörűek, de nekem elég komoly szempontrendszerem volt a biztonságtól, az exotikumon át, az infrastruktúráig, a külső érdekességekig, az élményekig, tehát azért felállítottam egy olyan szempontrendszert, ami alapján el lehetett mondani, hogy ha turista Bora Borára látogat, akkor valóban mesebeli élményekkel gazdagodva nézhet meg egy káprázatos szigetet, ahol azért nem csak pálmafák vannak, meg türkiszvíz, hanem sok minden más is. Ugyanakkor meglepődve láttam Bora Borán is azt, hogy jó pár víz fölé épített bungaló leégett. És megkérdeztem a helyieket, hogy hát mi történt, és mondták, hogy a zavargások idején ezek leégtek, mert hogy a Franciaországtól való függetlenedési törekvések során bizony komoly összecsapások is voltak a helybeliekkel. És akkor elkezdtem foglalkozni a tengeren túli területek, tengeren túli megyék kérdésével, és kiderült, hogy bizony azért sok esetben vannak függetlenségpárti elképzelések jó pár helyen. Egyébként nem is kell túl messzire menni, Korzikán láthatunk szétlőtt táblákat az út szélén, mert a függetlenségpártiak néha egy kicsit lövöldöznek és szétlőnek pár táblát, tehát azért koránt sem annyira békés itt a tengeren túli megye, meg tengeren túli terület rendszere, bár sok esetben azért a jogosítványokat azt, hogy például az európai parlamenti választáson szavazhatnak, meg hát még inkább azt, hogy gazdaságilag azért sok mindent kapnak Franciaországtól, azt előnyösebbnek tartják, mint azt, hogy önállóvá válhassanak, de nem mindegyik terület, korán sem mindegyik terület. És ebben az időszakban éppen hát dübörgött a turizmus Bora Borán, bár a mostani számokhoz képest nem hoztak akkora számokat, de még így is bőségesen voltak vendégek, és rendszeresen itt is azért a függetlenségpárti helyiek azért komolyabban megpróbáltak akciózni. Nos, amikor ott jártam Bora Borán, akkor előtte éppen, hát jó sok évvel ezelőtt volt ez, akkor éppen előtte már voltak zavargások. Hát most meg Új-Kaledóniában vannak ilyenek, és hát egész komolynak tűnik a dolog. Egyébként az váltotta ki mindezt, hogy be akartak vezetni egy olyan jogszabályt, miszerint azok a franciák, akik legalább 10 éve itt laknak, is majd szavazhatnak. Az kétségtelen, hogy állítólag utoljára 100 éve volt itt ilyen komoly helyzet, mert hogy útblokkádokat állítottak sok esetben, amikor a zavargások elkezdődtek, akkor molotov koktélokat dobáltak, gyújtogattak, fosztogattak, úgyhogy volt már fegyveres összecsapás is, ami azért Új-Kaledóniában tényleg nagyon durva dolognak tűnik, mert hát ez korán sem olyan hely, mint Dél-Amerika egyes térségei bizonyos időszakban. Érdekes egyébként, hogy Új-Kaledóniában nagyon sokan tartanak pisztolyt, puskát, vagy bármilyen más hasonló fegyvert. Állítólag a lakosság fele, és közülük nem mindenki persze legálisan, hanem sokan illegálisan, de bizony vannak ilyenek. Úgyhogy érdekes az, hogy Új-Kaledóniában azért, amikor arról beszélünk, hogy hát zavargások és fegyveres összecsapások, akkor azért nem kell kifosztani egy rendőrösöt ahhoz, hogy valaki fegyverhez jusson a helybeliek közül, hanem elég, hogyha otthon megnézi, hogy a kamra mellett éppen megvan-e még a pisztoly vagy a puska, mert bizony gyakran előfordul az, hogy ilyenekkel például gyakorlatoznak otthon, és hát ez azért egy picit furcsa, de nem olyan szoktak emiatt szólni, és komolyabb ellenőrzések sem voltak ezt megelőzően a szigeten, hát most aztán már van minden, most aztán már vannak útblokkádok, ellenőrzőpontok és egyebek is, úgyhogy eléggé eldurvult a helyzet. Magyarok is voltak kint egyébként, és pont a francia tengeren túli területeket és a tengeren túli megyéket vizsgálta két fiatal, és hát ők is alig-alig tudtak hazajönni, és utána egy magyar lapnak nyilatkoztak is, és elmondták, hogy hát bizony elég kemény a helyzet. Új-Kaledónia egykor egy börtönsziget volt, ugye Ausztráliához picit hasonlóan, és utána jöttek a szabad telepesek, aztán később a börtönkolónia egykori lakói is kegyelmet kaptak, úgyhogy elég érdekes az összetétel. Aztán a kanakok, mert hogy kanakoknak hívják az itteni őslakosokat, azok már kevesebben lettek, mint az ide betelepülők. Utána volt egy olyan időszak, amikor a kanakok, az őslakos kisebbség különböző jogosítványokat kapott, de minden esetre hiába szavaznának a függetlenségre, hát valószínűleg, hogyha a szavazati jogot ugye nézzük, meg a számokat nézzük, akkor azok, akik a későbbi időszakban betelepedtek, azok jóval kevesebben vannak, mint azok az őslakók, akik azért a függetlenség pártján állnak. Voltak már korábban is összecsapások, ugyanis a Franciaország pártiak, akik hát javarészt egyébként Franciaországból származó Új-Kaledóniába érkezettek, akik korábban jöttek, bár nem csak európai származású Franciaország pártiak voltak, itt hanem vannak, akik Ázsia különböző területeiről jöttek ide, és hát ők meg a főleg kanakokból álló függetlenség pártiak azért olyan komolyan összecsaptak, hogy volt jó sok halálos áldozat is. Aztán volt egy komoly béke folyamat, és olybá tűnt, hogy Új-Kaledónia békés lesz. Ugye hát sok ilyen forrongó terület volt azért a világban, nem feltétlenül csak a függetlenség miatt, hanem egyéb ok miatt is. Éppen most Sri Lankáról is meséltem egy tévéműsorban, meg aztán egy rádióműsorban is annak kapcsán, hogy most már nyugalom van, de ott is ugye a tamil tigrisek idején rendszeresek voltak a merényletek, és aztán 2009-ben végül is a központi kormány az ott azon a területen, ahol a tamil tigrisek főleg tevékenykedtek, ahol a családtagok laktak, éltek, egy komoly katonai művelettel legyőzte őket, és utána pedig úgy, ahogy megbékéltek. Hát nos, Új-Kaledóniában is volt úgy, ahogy megbékélés, mert hogy most függetlenség legyen, vagy maradjon a francia fennhatóság, hát igazából nem nagyon mentek bele a központi kormányzat vezetői, és hát lényegében maradt az, hogy akkor nem független, mert hogy a mostani status quo-t preferálták. És aztán érdekes az, hogy 2021 decemberében is tartottak le, előtte meg 2018-ban és 2020-ban is népszavazást Új-Kaledónia függetlenségéről, és nagyon komoly viszályt keltett az, hogy a Covid-járvány után lett volna szavazás, és azt kérték, hogy a kanakok főleg, hogy halasszák el a szavazást, mert hogy a járványban elhunytakat szerették meggyászolni, ugyanis az ő szokásaik szerint van egy gyászidőszak, amikor igazából nem döntenek törzsi kérdésekben, meg nem csinálnak semmifajta olyan dolgot, ami egy picit túlmutat azon, hogy nyugodtan gyászolnak, és aztán végül is nem lett eltolva a népszavazás. Ennek az lett a következménye, hogy 96,5%-a a szavazóknak elutasította a függetlenséget, úgyhogy maradt Franciaország tengeren túli területe Új-Kaledónia. Azonban azért az is érdekes, hogy itt 44% volt a részvétel, míg a 2020-as népszavazás idején 85%-os, és ott egyébként majdnem elérte már az 50%-ot a függetlenségre voksolóknak az aránya, de nem érte el egyébként, 46,74 lett a végeredmény. Úgyhogy vannak szavazások, rendszeres politikai összecsapások, és hát most rendszeres valós összecsapások is, úgyhogy Párizs több ezer rendőrt és biztonsági rendfenntartót küldött Új-Kaledóniába, aztán kijárási tilalmat is bevezettek, lezárták a repülőteret egy ideig, nagyon komoly volt a gond Új-Kaledóniában, és a turisták persze menekültek, és ahogy lehetett, elhagyták Új-Kaledóniát. Voltak külön gépek, például Új-Zéland is küldött külön gépet, és hát azzal is nagyon sokan elmenekültek a turisták a vendégek közül. Úgyhogy hát volt olyan, hogy felgyújtottak üzleteket, iskolát, főleg középületeket egyébként, és hát a gyújtogatás, fosztogatása szinte mindennapos lett Új-Kaledóniában. Osztatógránátokat vetettek be a rendőrök, akkor kövekkel válaszoltak azok, akik pedig a másik oldalon álltak, úgyhogy meglehetősen komoly a helyzet Új-Kaledóniában, komoly volt a helyzet az Új-Kaledóniában. És hát érdekes egyébként az, hogy mint említettem, milyen jogosítványaik vannak a tengeren túli területeknek, meg a tengeren túli megyéknek Franciaországban, és érdekes az is persze, hogy hol van az, ahol egyébként még a fizetőeszköz is euró, hol van az, ahol helyi fizetőeszköz van. Hát a legtöbb helyen egyébként a tengeren túli területeken olyan fizetőeszköz van, ami valamilyen módon utal Franciaországra, hát például francia pacifikus frank, csendes óceáni frank, vagy francia-afrikai frank, de én nagyon meglepődtem egykoron azért, hogy a világ különböző pontjain még valamilyen afrikai frankszerűség a fizetőeszköz jó pár helyen, és hogy mennyire megtartották ezt a fajta hálót a franciák, hogy Afrikában milyen befolyásuk van, vagy éppenséggel a legkülönbözőbb kontinenseken milyen befolyásuk van, és láttam azt, hogy hát a franciaországi hatalom az még mindig azért az egykori birodalom részeiből fakad, tehát az, hogy amikor arról beszélünk, hogy persze az USA világhatalom, meg Kína manapság már, ugye, hát az oroszokat sokan gyengébbnek tartják, hát a briteket is, és hát a franciákat pedig hát egyáltalán ugyan már miért mondjuk, hogy több mindent bírnak, mint világhatalom tenni, mint a németek. Hát igazából a franciáknak a titka az az, hogy ha elmegyünk mondjuk Dél-Amerika környékére, akkor ott van ugye Francia Guyana. Hogyha megnézzük a Karib-térséget, ott van Martinique, Saint-Martin, ugye, aminek egy része holland, egy része francia. Ott vannak a Guadeloupe-szigetek, nagyon komoly szigetcsoport. Ott van Francia-Polinézia, hatalmas terület, óriási terület lényegében a csendes óceánban. Bora Bora, Huakine, Rangiroa, Morea, rengeteg-rengeteg szigettel, üdülőközpontokkal, mindenféle halászati jogosítványokkal. Akkor ott van Reunion, tehát van szigetük, még az Indiai óceánban is, van az Antarktisztál is olyan területük, ami nem semleges terület, hanem francia, mert hogy a lábánál fekszik a kontinensnek. Tehát olyan komoly érdekkört tartottak fent a franciák, hogy jogilag is még jó pár terület hozzájuk tartozik, és akkor ezen túlmenően pedig még ott vannak azok a helyek, főleg Afrikában az egykori francia gyarmatok, ahol nagyon komolyan jelen vannak a franciák. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen téren valóban még sok minden a franciák kezében van. Hát persze az megítélés kérdése, hogy ez most jó, mert hogy gazdaságilag felhúzzák az adott területet, vagy pedig de jó, épp még mindig vannak gyarmatok, és akkor ezt egy kicsit így is lehet látni, de hát persze nem gyarmatnak hívják, hanem tengeren túli területek és tengeren túli megyének. Visszatérve Új-Kaledóniára, a területe egyébként 18.575 négyzetkilométer, tehát egyáltalán nem kicsi, és lényegében egy nagy sziget és több kisebb sziget van itt Új-Kaledóniában, a Csendes-óceán délnyugati részén. Ausztráliától nagyjából 1500 kilométerre vagyunk keletre. És a fősziget, ugye a Nagyföld, a Grande Terre, ott van a legtöbb lakos, a 271.407 fő, tehát durván 300.000 ember, túlnyomó többsége a Nagyföldön él, mint egy 90%-a Új-Kaledónia központjában és annak környékén. Ugye Numeának hívják a fővárost. A nikkel az, ami meghatározta egykoron itt a mindennapokat, és a mai napig a gazdaság húzó motorja az a nikkel bányászat, mert hogy itt található a világ nikkel készletének 10%-a. Hát talán nem is véletlen, hogy nem akarják annyira elengedni Új-Kaledónia kezét a franciák. Minden esetre a nikkel bányászat meghatározza azért a mindennapokat. Ugye a kanakok egyébként melanész népcsoport, és a kanakok az őslakosok, akkor vannak az ide települt franciák, és más szigetekről is, meg máshonnan is érkeztek még bevándorlók egyébként, és hát ők alkotják még a népesség jelentős részét. Kaledónia a mai Skócia északi része volt, az ókori rómaiak ezt egyébként nem hódították meg, és hát egyébként Új-Kaledónia erre a névre utal vissza, erre a területre utal vissza. Már 50.000 évvel ezelőtt laktak itt egyébként nagyon-nagyon régen, és hát ugye melanéz-polinéz lakosság van, aztán James Cook brit felfedező 1774-ben partra szállt itt, és ő nevezte el Új-Kaledóniának a területet. Ugyanazon az úton Új-Kaledóniától északra még szigeteket is felfedezett, ezek lettek az új Hebridák. És hát az biztos, hogy amit először itt csináltak, az nagyjából bálnavadászat és hasonlók voltak, meg szantálfa kereskedelem, még ezzel foglalkoztak. Azonban amit ők hoztak, az korántsem volt csak örömteli a helybelieknek, mert hogy nagyon sok betegséget elterjesztettek, himlőt, kanyarót, influenzát, leprát, és hát nagyon sok helybeli belehalt a betegségekben ekkoriban. Érdekes, hogy komoly feszültség volt, és 1849-ben az egyik európai hajó legénységét, például az egyik helyi klán, helyi törzs, az megölte és megette. Úgyhogy volt a durva dolgok egykoron, aztán a szantálfa kereskedelem, amikor már nem működött olyan jól, akkor lényegében a helyi lakosokat összefogdosták, és cukornád ültetvényeken dolgoztatták, és egyébként egészen a 20. század elejéig ezt azért működtették, és hát nyilván ez már akkoriban állandó feszültséghez vezetett, de hát korántsem volt akkor ereje a kanakoknak, hogy bármit is tegyenek. Franciaország aztán büntetőtelepként is használta Új-Kaledóniát, több mint 20 000 elítéltet szállítottak ide 1861 és 1922 között, politikai foglyokat, köztürvényes bűnözőket, nagyon sokat, és érdekes egyébként, hogy a szabad európai telepesek plusz az elítéltek már összességében az ázsiai munkásokkal együtt többen voltak, mint az őslakosok, a kanakok. Tehát lényegében erre az időszakra már ugye a lakosság az őslakosok számához képest nagyobb mértékben állt olyanokból, akik Európából kerültek ide, vagy Ázsia más területéről. Aztán a korábbi elítéltek közül is jó páran szabadságot nyertek, és hát ők is itt letelepedtek a szigeten, kevesen tértek vissza az óhazába. A kanakok mozgásszabadságát és a földtulajdonlását is korlátozták, és elég kemény volt a rendszer ilyen téren, mert hogy nem lehetett az őslakosoknak a kanakokra csak úgy földhöz jutni, csak külön engedéllyel. Aztán komoly támaszpontokat építettek itt a II. Világháború idején, főleg az Egyesült Államok hadseregének tagjai, és a japánokkal harcoltak, úgyhogy az Egyesült Államok nagyon komoly katonai támaszpontot hozott létre, és itt volt a Csendes-óceáni Katonai Erők Főparancsnoksága Niumeiban. Közel volt a hadszíntérhez a terület, úgyhogy itt javították a sérült amerikai hajókat is. Érdekes egyébként az, hogy az ötszög alakú amerikai épületet, ugye hát ez a Pentagon, ez nagyon népszerű volt, a különböző amerikai hadászati létesítmények gyakran ötszögűek. Nos, a fejlesztési szervezeteknek a központja lett, mert hogy a Déli Csendes Óceáni Bizottság központja lett az egykori ötszög alakú amerikai támaszpont, és később a Csendes Óceáni Közösség titkársága lett ez a terület. Új-Kaledónia egyébként 1986 óta rajta van az Egyesült Nemzetek Szervezete által készített önkormányzattal nem rendelkező területeknek a listáján. Minden esetre nagyon-nagyon komoly zavargások törtek ki már a 80-as években is, és egy egyezmény egy picit nyugalmat hozott, mert azt mondták, hogy hát majd Új-Kaledónia előbb-utóbb elválik Franciaországtól. Bevezették az új-kaledóniai állampolgárságot, nemzeti szimbólumokat kezdtek el használni, elfogadni, népszavazásokat tartottak, de hát gyakorlatilag a népszavazások nem hoztak eredményt, és a függetlenségre végül is nem került sor, úgyhogy hát nem valósult meg ez az elképzelés szerint, hogy a 88-ban hiába döntöttek úgy, hogy most már aztán hamarosan Új-Kaledónia független lesz. Ami érdekes egyébként, hogy azt azért sikerült a helybeliek már korábban kivívniuk, hogy a terület jelentősebb önállóságot kapott Franciaországtól, mint a többi francia terület. Tehát ez lényegében olyan francia terület, ahol a francia állampolgárságon belül létezik új-kaledóniai állampolgárság. A többi helyeken nem, tehát nincsen például bora-borai állampolgárság, francia-polinéziai állampolgárság, markizó állampolgárság, vagy éppenséggel a karibi francia állampolgárság, sorolhatnám tovább. Itt viszont van új-kaledóniai állampolgárság, egy alállampolgárság a francia állampolgárság mellett, és Franciaország lényegében a külügyeket, a védelmet is uralja, illetve a rendőri ügyek is oda tartoznak, valamint a valuta ügyek szintén Franciaország fennhatósága alá tartoznak. Minden esetre a függetlenség pártiaknak ez kevés, teljes függetlenséget szeretnének, meg azt is, hogy Új-Kaledónia elnöke, meg alelnöke is lehetőleg őslakos legyen, de az kétségtelen, hogy egyelőre nincs megegyezés. Sok turista szokott pedig Új-Kaledóniába jönni, mert gyönyörűek az adottságok, és bőven van mit megnézni. Tehát azt gondolom, hogy ha valaki ide ellátogat, akkor egy nagyon-nagyon érdekes és változatos természeti adottságokkal megáldott területet lát, komoly helyi kultúrával, meg sok-sok furcsasággal. De hát most egyelőre a turisták elmaradnak az érthető helyzet miatt, aminek, hogy mi lesz a megoldása, azt egyelőre még nem tudjuk. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kiss Robert Richárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszonthallásra!